Folytatódik az Okos Utas magazin, nagy, ultra, fapados légitársaság összehasonlító teszt. Lenne, hogyha ez nyomtatásban lenne, de
így egy nagyjából
még az is van kicsit arcoskodó, jó, tehát megpróbáljuk szerintem a fő különbségeket összefoglalni a ugyanabban az üzleti modellben működő, és a budapesti járatok
szakértők
nagy
segítenek végigvezetni a fapados. Na, hát mielőtt a gyerekekre rátérünk, említettem még a szünet előtt a kisállat, nem.
Tehát, nincs.
Nincs, semmilyen módon nem vihetünk kisállatot se magunk mellett, se a csomagtérbe, és egyik fapadossal sem. Ez csak egy fontos...
Szerintem a Norvégiánon lehet.
Nem, a kettő közül. Amiről most beszélünk.
Vakvezető kutyát vihetsz. Tehát ugye az...
Igen, de hogy azért tök... De hogy
persze nyilván egy kivétel, de igen. Tehát vannak különleges esetek, amikre...
Hát lényegében a vakvezető szerintem az egyetlen kivétel.
Na, gyerekek, csecsemő egyszerű, ugyanaz a szabályozás, két éves korig magadhoz kell csatolni, fixáras csecsemő jegy van, mindkettőnél változik, és más, de nem vészes, ebben nincs különbség. Na, gyerekeknél, hát ott sok apró különbség van, ugye két év fölött már felnőttel a vonosáron utaznak a gyerekek is. Változó, hogy mi a korhatár. A Ryanair, ugye a vizenél csak van egy gyerek, meg egy felnőtt. A kettő között azt hiszem 14 évtől már ugye felnőttnek számít. A Ryanairnél van egy köztes tinédzser kategória is. Ennek az lehet például a jelentősége, hogy Angliában az utasadó az nem vonatkozik a gyerekekre, de lehet, hogy nincs összefüggés a kettő között. Minden esetre, vagy az üléssel lehet összefüggésben, ugye a tinédzserek már ülhetnek saját helyen. Igen, azt hiszem, hogy a tinédzserek még nem fizetnek utasadót, viszont már ülhetnek önállóan, akár szétültetheti őket a rendszer, a gyerekeknek viszont mindenképpen a szülők mellett kell biztosítani helyet. És akkor egy nagy különbség, itt viszont ugye a Wizz Air a jobb, és a Ryanair kapja a fekete pontot, hogy a Ryanair úgy oldotta ezt meg, hogy kötelezően megveteti a szülő helyjegyét. Tehát ha szülő utazik gyerekkel, akkor ez egy fix, kikerületetlen plusz költség. A marketing szöveg úgy szól, hogy és ingyen ülőhely a gyereknek a szülő mellett. A valóság pedig az, hogy csak náluk plusz kötelező költség, mert a szülőnek meg kell venni a helyét a gyerek mellett, tehát kettőt egymás mellé fizetni kell. A vizernél lesz teljesen ingyenes, és utána, amikor az ültetés lesz, akkor a rendszer ingyen és bérmentve a szülő mellé rakja a gyereket.
Gyerekjegyet ugye csak felnőtt jeggyel együtt lehet venni.
Igen.
Ezért is fontos a tínédzser különbségtétel, tehát hogy a tínédzsernek már lehet önálló a jegyet venni.
Így van.
Ez fontos, mert simán lehet, hogy amikor a gyereket utólag hozzáadjuk egy utazáshoz, fölmerül
meg kiderül,
hogy mégiscsak felgyógyult a hasmenéses járványból, és visszük, akkor hogy veszünk neki jegyet, és akkor ügyfélszolgálat segítségét kell igénybe venni.
Úgy szokott lenni, hogy ilyenkor felnőtt jegyet kell foglalni, és utána az ügyfélszolgálat alakítja át, és kapcsolja hozzá egy adott felnőtthöz. Tehát ilyen esetben nem lehet kikerülni az ügyfélszolgálat szolgáltatását, ez nincs még automatizálva, ilyenkor valamilyen módon az ügyfél. És akkor fölmerül az, hogy ügyfélszolgálat, tehát ennek a költsége nem abból származik, hogy abból származik, hogy az ügyfélszolgálat mindkettőnél, hogyha mezei eset van, tehát mondjuk a te hibád, vagy te akarsz valamit, nem pedig a légitársaság törlése miatt érdeklődsz, akkor ez fizetős, mégpedig keményen fizetős a telefonos ügyfélszolgálat. A Ryanairnél van csetes ügyfélszolgálatot, el lehet intézni ingyen is, több-kevesebb várakozással, én már adtam hozzá gyereket, és igazából ez működött. A Wizz Air figyel arra, hogy ha az ingyenes, illetve alapdíjas számon hívod az ügyfélszolgálatot, az kizárólag a segítséget igénylő utasoknak van, tehát bejelenteni, hogy például kérsz egy tolókocsit, vagy hogyha az ő hibájukból fakadt-e törlés, menetrendváltozás, átalakítás, ilyenek miatt kérsz segítséget, akkor nyilván hívható az alapdíjas szám. Minden egyéb esetben a MLD-as, a drága számot kell hívni. Szóval a gyerekeket így lehet hozzáadni. Először felnőttként kell a gyereket hozzáadni, majd pedig az ügyfélszolgálat segítségére szorulunk. És ilyenkor egy plusz macera, hogy ilyenkor a Ryanairnél sem kap beszállókártyát, online beszállókártyát, ilyenkor mindenképp van egy plusz körünk, hogyha utólag hozzáadott gyerekkel utazunk, mert ez csak a reptéri check-in pultnál lehet elintézni, mármint a becsekkolást, akkor hamarabb ki kell menni a reptérre, ez egy plusz idő, ez majd a utazás napján is jelent egy kis plusz macera.
Na, akkor menjünk tovább a egyre kisebb tételek felé, már mondjuk így méretben, és akkor jöjjenek a csomagok. Bár lehet, hogy egy bőrönd az nagyobb, mint egy gyerek. Egy
hát árban, árban sokkal.
Árban mindenképpen.
Hát ha mondjuk egy átlag 70 kilós embert elvisznek. Hát végig is, ha az átlag árakat nézzük, lehet, hogy csak nekünk tűnik úgy, hogy irreálisan drága a csomag, például a Vizernél a jegyhez képest, de oké, mi próbáljuk nagyon jó áron levadászni a jegyeket, és mondjuk egy 15-ös vagy 20 eurós jegyhez képest. De azért korábban úgy volt, hogy a csomagok azért elindultak mondjuk 10 euróról, mondjuk egy kézi csomag. Maga a csomag rendszer az nagyon-nagyon hasonló, tehát, de most már szinte az összes vapados. A két ultra vezette be, hosszú éveken keresztül ment a szerencsétlenkedés, hogy milyen legyen a csomagszabály, és onnantól kezdve, hogy bevezették azt, hogy az ülés alá beférő kicsike csomag, csak az ingyenes, és ami már oda nem fér be, és nagyobb, az fizetős, amihez használod a felső csomagtároló rekeszt. Azóta a beszállítás is könnyen megy, nincsen akkora tumultus, és annyi csomagot sem visznek fel a utasok, hogy ne férjen el fönn. Ennek az ellenőrzése, erről már többször beszéltünk a műsorban, az változó, most éppen picit megint jobban megnézik, és azért majdnem minden beszállásnál látunk nagy kiszúrt csomagokat, és ott helyben büntetést fizető utasokat, tehát a csomag mérethatárokat, illetve súlyhatárokat fontos, hogy betartsuk.
Én azt látom, viszont, hogy ez ilyen hullámzó, tehát amikor elkanászodnak az utasok, amikor azt gondolják, hogy a versenyzongorát is föl lehet vinni, és alá lehet tolni a szék alá, akkor elkezdik ellenőrizgetni, és amikor így szépen megszokják az utasok, hogy ez így sokba fog kerülni, akkor szépen megint enyhül.
Kisebb, szerintem kisebb részben függ ettől, inkább a személyzet, van-e rá ember. Ez egy plusz egy ember. Hogyha ezt jól akarják csinálni, van, ahol olyan kevés van, hogy egy ember csak szállít be egy egész gépet, kettő az optimális, de ahhoz, hogy rendesen megvizsgálják a csomagokat is, esetleg a fizetés intézek, kell egy plusz harmadik ember, aki kimondottan a csomagokat nézi. Ahol ez megvan, ott általában csinálják most is. Amikor ugye a három, vagy akár négy ember energiát lekötötte a COVID időszakban a mindenféle teszteknek, meg igazolásoknak, a regisztrációs papíroknak az ellenőrzése, akkor tűnt ez el, hogy abszolút nem foglalkoztak a csomagokkal, mondjuk akkor nem is voltak tele a gépek, és utána lassan jött vissza, utána jött a következő év, amikor nem volt munkaerő, örültek, hogy egyáltalán beszállítják az embereket, mert ugye a földi kiszolgálóknál is nagy kirúgások voltak.
Meg úgyis hegyekben állt mindenhol a bőröndig.
Igen, és most arra tűnik úgy, hogy már ember is van, és akkor rögtön visszafordultak, és rákanyarodtak erre, és nézik. De akkor, hogy mi a különbség? Igazából nem sok. Az árazás a nagy különbség. Dinamikus most már a csomag árazása is. Változik folyamatosan, csak ezt nem látjuk. Örök jó tanács, ez tényleg nagyon fontos, hogyha biztos, hogy csomaggal utazunk, akkor a sok egyéb tényező mellett nyilván megnézzük az árat, hogy melyik olcsóbb. De fontos a menetrend is, hogy melyik mikor megy. Vagy nagyon nem szeretünk korán kelni. Van szállásunk, ismerősök közben megyünk, akkor kényelmesebb délután menni úgy, hogy összepakolni és rászállni azt a napot. Hogyha drága helyre megyünk, és szeretnénk az egész napot eltölteni, akkor inkább délelőtti járat. Hogyha mind a kettő repül, akkor a menetrend is fontos szempont lehet, de ha csomaggal megyünk, akkor csomag árat mindenképp nézzük meg, és ez nem látszik az elején, amikor rápillantunk. Ez a sokadik lépésben eldugva látjuk csak a csomag árat. De egészen gyakori, hogy mondjuk a Ryanair-nek 20 eurós elsőbségi beszállása, ami ugye ami a nagy kézipodgyászt, normális gépre vihető kézipodgyászt jelenti, a Wizzernél mondjuk a duplája, vagy akár annál is több. Valamikor közel van egymáshoz, olyat nagyon ritkán találok, amikor összehasonlítom őket, hogy a Wizzer legyen az olcsóbb, előfordul, jellemzően a Wizzer jóval drágábban adja a csomagot. Úgyhogy, de mondom, a csomagpolitika az nagyjából hasonló. A Ryanair-nél nincsen 32 kilós föladott podgyász, tehát a föladott podgyászok követő eltérő súlyhatárok vannak, ezeket érdemes összevetni. Ha pedig valaki tényleg kimondottan nagyon nehéz súlyos csomaggal megy, akkor meg ugye a Wizzer jobb ezzel a 32 kilós határával.
De hát az már szinte a költözködés kategóriája.
Hát nézd, vagy pedig, hogyha megy egy csoport, és mondjuk mindenkinek, az lenne a kényelmes, hogy mindenki vigye a kis gurigáját, de mondjuk nagyságrendekkel drágább lenne, és akkor úgy döntenek, hogy na jó, összedobunk egybe mindenki a plusz kis apróságait. És akkor egyet adunk föl közösen, és mondjuk egy 32 kilós csomag is valószínűleg sokkal olcsóbb, mint mondjuk háromnál még lehet, hogy nem, de 4-5-6 ember gurulósánál szinte biztos, hogy sokkal jobban kijössz. Nyilván, ha ezt utána tudod szállítani, attól is függ, hogy utána éppen vár az autó, vagy éppen
egy helyen laksz, társaságkel,
vagy a társaság mennyire összeszokott, akkor
nyaralás végére annyira megutáljuk egymást, hogy nem vagyunk hajlandóak berámolni a bőrönben. Na mindegy.
Csomagoknál nagyjából ez van. Mi az, ami még az utazási élmény előtt fölmerülhet? Ugye árak, díjak, költségek tekintetében a jegyárak összehasonlítása adja meg, hát van néhány szolgáltatás, ami a Wizzernél van. Érdekes, hogy a Discount Club, ami ugye egy bizonyos összegért, nagyjából most mennyi is? Akkor 4 jegy áráért megveheted a lehetőséget, hogy éven keresztül neked és egy utitársadnak minden jegy a legolcsóbbakat lesz, mint a 10 euróval olcsóbb legyen. Tehát nagyjából egy oda-vissza útnál megtérül az ár, és utána a klubos árat tudsz használni, és még a csomagból is jön le kedvezmény, ez tök jó, ennek van egy családi verziója, ahol te plusz 5 ember nyilván magasabb áron. Érdekes, hogy a Ryanair ezt abszolút nem alkad, nála abszolút nincs ilyen, nála ugyanaz az ár, nincs ilyen klubtagsági rendszer. A magyar utasoknak nyilván a Wizzernek a hitelkártyája is egy jó lehetőség, pontokat lehet vele gyűjteni. Mondjuk ugye pont annál a banknál van az Erste-nél, vagy van nekik több is, de Magyarországon az Erste-nél, akiknél elég magas mondjuk a devizakonverziós költség. Tehát ha külföldön használod ezt a kártyát, akkor azért, amit pontot kapsz jóváírásként, annál többet buksz az átváltása, mintha mondjuk egy Revoluttal vagy hasonló ingyen átváltást, devizátváltást kínáló számlát használnál, úgyhogy ezekre is érdemes odafigyelni, de ha itthon gyűjtöd a pontokat, azért szépen ingyen repjegyekre tudsz szert tenni. Ilyen sincsen legalábbis magyar utasoknak Magyarországon a Ryanair-nél, ebben ilyen plusz kiegészítő szolgáltatások vannak a Wizzernél, és még van néhány, de most a közekre nem térünk ki. Mert hogy még gyorsan sort kell kerítsünk mindenképpen magára a becsekkolásra, ültetésre. Mind a kettő szétültet, ők találták ki, de nem is ment tovább ez a rendszer. Ez kimondottan ultra fapados sajátosság, hogy a rendszer szándékosan szétültet, hogy abból is pénzt szerezzenek, hogy egymás mellé üljél, és megvedd magadnak az ülőhelyet is az olcsó jegyek mellé. Viszont hát a két rendszer között van különbség.
De mondjuk az a mókás, hogy valójában az inkább összekapcsolta az embereket, mert hogy mindenki beül a helyére, és utána megy az egyezkedés és integetés, és egy...
Figyelj, szerintem
nagyon sokan ülnek szét. Nagyon sokan ülnek szét, és a rövid utakon nem foglal, hát csak kibírják már, ha kibírták együtt 20 évig, akkor kibírják egymás nélkül másfél órára, és a hosszabb távokon megy a sakkozás inkább. Én legalábbis ezt láttam.
Az alaprendszer, amit ugye látunk, és nyilvános, és publikus, az ugyanaz, hogyha veszel magadnak ülést már korábban, akkor a becsekkolást el tudod intézni korán. Magát az online bejelentkezés, becsekkolást, ha nem fizettél külön ülést, akkor csak az indulást megelőző 24 órában tudod elvégezni, és akkor a rendszer ad ingyen ülőhelyet. A Ryanairnek az algoritmusa az egyértelmű, és látványosan úgy van programozva, hogy a létező legjobban megszívasson. Tehát a létező legszarabb helyeket kapd mindenképp, is a létező legtávolabb az utitársattól. Tehát utána telik a gép, akkor is próbálja így csinálni. Amikor már nagyon tele van, és ha végén csekkolsz, akkor már nem tud máshova adni, akkor kapod ingyen a vészkijáratokat, a közeléket, ablakot rendszeresen. Úgyhogy ott minél később intézed el, mondjuk egy tele gépen, remélem a gépek nagy része tele van, vagy majdnem tele van, akkor jobb helyeket kapsz. Tehát nagyjából, amikor megnyílik a 24 óránál a becsekkolás lehetősége, az első néhány órát, amikor a többség csekkol, azt érdemes elkerülni, mert a legrosszabb helyeket akkor osztja ki. Egymástól jó távol és középső ülés, azt ilyen. Ha valaki egy szeret, akkor csekkoljon gyorsan. De ez azért nem jellemző. A Wizzernél ott szofisztikáltabb a rendszer, ott nem sikerült kitapasztalni, ráadásul rendszeresen egymás közelébe, néha egymás mellé is adja, máskor meg teljesen szétültet, ott rendszeresen az ablak nélkül helyet kapjuk családilag, és ugyanazt a sort, itt nem jöttem rá a rendszer logikájára, itt nem segít, itt majdnem mindegy, amennyire én tesztelgettem, hogy mikor csekkolsz, itt nem találtam meg ugyanezt a logikát, mint a Ryanairnél. Több esélyed van, jóval több esélyed van arra, hogy jobb helyeket kapjál, vagy hogy egymás mellé, vagy egymás közelébe kapd a helyeket a Wizzernél, mint a Ryanairnél. Most már nem számoltam, melyiknél volt egyik jobb, a másik jobb, nem striguláztuk.
A vizernél, ha gyerekkel megyünk, a vizernél csomószor, mintha bugolna a rendszer, és a gyereket berakja a vízkijárati helyre, ahova a gyerek nem ülhet.
Azt és mind akkor, a kettő berakja.
És akkor utána megy ott a makkozás, hogy a gyereket át kell ültetni, de akkor a felnőttet is át kell ültetni, és egymás mellé kell őket ültetni.
Jó, ez nyilván a mi játékunknak is a része, de mondjuk a rendszer figyelhetne arra, azért ez nem olyan bonyolult. Amikor Ryanair-nél kivárunk az utolsó 3 óráig, és kapod a vészkijáratokat, azért rendszeresen olyan gyereket tesz oda, aki nem ülhet ott. Tehát most nem tudom, hogy 16 vagy 18 a határ, de gyerekek nem ülhetnek a vészkijáratnál, és akkor össze-vissza cserélgetés kell. Nyilván azt jóvék is örülnek neki, hogy ezt miért nem tudták megugrani, hogy a rendszer erre is figyeljen. Ez évek óta így működik, és nem sikerült ezt megugrani, úgyhogy ilyen probléma valóban van. Úgyhogy ennyi tehát az ültetésről. Becsekkolás, igazából nincs nagy különbség maga a beszállási folyamat, meg az utazásnak ezt a részét illetően. A reptéren nyilván ugyanúgy megyünk, ami látványos, hogy a Wizz Air nyilván nagyobb gépekkel is repül.
De valahogy lassabb, nem?
De jóval lassabban fordítják meg a gépet. Hivatalosan is egyébként, mert most már a Ryanairnek a 25 perces fordulóidejét azt tudja tartani. Ahogy leszáll az utolsó utas, mondjuk olyan reptéren vagyunk, ahol nincs személyzetcsere, tehát mondjuk külső reptér, vagy a második fordulóra indul a gép a bázisáról. Nagyjából pár perc múlva már megy is a mennek föl az újak. Tehát nagyon gyors, valami nagyon rapid takarítást csinálnak ott, vagy körbenéznek, vagy hát rendszeresen a dzsúvába ülsz, tehát vagy semmiért, igen. Nem is, nincs is több idő, de ők nagyon rámentek erre, hogy a 25 percet tartani kell, ez egy komoly kihívás nekik, és próbálják is ezt megugrani. Vizernél 35 perc, de látványosan lassabb, és ezért kicsit kellemetlen a utasnak, mert ugyanakkor elkezdik, beterelnek a lépcsőházba, ugye ez reptere válogatja, hogy éppen vagy éppen a csőbe, és ott azért lehet, hogy 10, 15, 20, néha 25 perceket állhat sorba.
És nem érted, hogy mi történik, mert mintha a gép csak ott állna kín, és semmit nem látsz.
Látványosan sokáig semmi. Rég az utolsó utas már rég kiszállt, és utána a vizernél jóval több időt telik el addig, amíg elindulnak az újak befelé. Ennek a hátterét nem tudjuk, de látványos. Akkor nézzük magát a utazási élményt. Hát itt viszont nyilván ez a szubjektív része, de itt szerintem a Wizz itt nem egyértelműen sokkal jobb és kellemesebb.
Egyrészt,
maga a gép is,
azért, mert ugye
a személyzet is.
A neókkal szebbek, kényelmesebbek és csöndesebbek a gépek, vagy...
Hát nézd, a Maxok is elvileg, hogyha úgy nézzük. Ugye a Ryanairnek az új Maxai a típussal kapcsolatos problémák miatt ezt ők nem használják, hanem adtak neki egy
nevet.
Hú, ez most nem jut. Annyira jó a marketing, hogy már is felejtettem, hogy a Game Changer az előző széria volt, az még a 730, Boeing 737-esnek ugye az előző szériája, meg a New Generation. Nem, szerintem Game Changer ez, de lehet, hogy nem, ezt már a Maxnak adták. Az az NG volt, és akkor ez most, de az hivatalosan is, igen, Game Changer.
Bármit is jelent.
Bármit is, lényeg, hogy ne a Max legyen, amihez negatív élmények.
Képzettársítások.
Ezt kerestem, köszönöm szépen, képzettársítás kapcsolódik. Egyszerűen a színvilága teljesen más, az ülés az hasonlóan kényelmes, hivatalosan egyébként a láptér az picit nagyobb állítólag a Boeingnél. Én meg az Airbusnál érzem nagyobbnak, illetve többféle van azon belül is, a régebbieknél volt a Wizz Airnél egy rövid időszaki olyan széria, még néhány van belőle, ami alig lehetett elférni, és nincsen ülészsebb se, és hát az ülészsebbet említsük meg nagyon fontos különbségnek, engem nagyon idegesít, mert mindig van egy újság, vagy egy könyv, és egy üdítős flakon nálam, és nincs ülészsebb, lespórolják, nem tud sehova se lerakni a Ryanairen. Akkor kérdeztem a Ryanair vezérigazgatóját, azt mondta, hogy ügyesség, hát fölrakod, nem kell az, hogy engem nem zavar, úgyhogy utas se zavarja. Tehát ez a hozzáállás. És egyébként az oka az, hogy az ülésebet is takarítani kell, az esetleg plusz egy perc lenne, és nekik erre nincs idejük foglalkozni. A Wizz Airnél néhány szériát leszámítva azért ez működik, hogy kényelmesen el tudod helyezni a dolgaidat. De általában is, ez nyilván tök szubjektív, én a Ryanair gépeken alig várom, hogy vége legyen, meg nem érzem jól magam, hogy ezért tök kényelmesen ülök. A színvilág, a személyzet hozzáállása sokkal kedvesebbek a stewardessek is, tehát az sokkal szívesebben utazom.
Hát én nem érzem azt a nagyon kedves hozzáállást a légiutas kísérőknél, de mindegy, ez mellékszál. Én azért megvédeném a Ryanair maxokat, szerintem ott nincs ilyen éles különbség, de még a színvilágban sem. Tehát ott az, ez a rusnya-sárga, rusnya-kékkel, az sikerült leváltani.
Hát egy kicsit. De egy, hogy
szerintem mindig. Azok elfogadhatóak már azok a színek.
Jó. Hát ez a része nyilván teljesen szubjektív már. De lényeg az, hogy először, ha nagyon leegyszerűsítjük, mert hogy most már le kell, hogy ezt egyszerűsítsük, és valami tanulságot le kell, hogy vonjunk így a végére, mert elfogyott az időnk. Előletes probléma sokkal több van a Wizzernél, tehát éppen módosul a menetrend, nem módosul, ez a része főleg, ami kirívó, a drágább csomagok, ami sokkal kirívóbb, és ami még a Wizzernél nem hangzott el, de például ugye az angol gyerekadót azt a Wizzer benyeli kifizetteti. A Ryanair az automatikusan levonja a jegyet, tehát a brit indulásnál a kezdeti ár az nem ugyanaz a kettőnél, ha gyerekekkel jövünk, akkor mondjuk a Ryanair levonja, ez talán 13-14, valami ilyesmi font. Nem egy jelentős, de mondjuk lehet, hogy ez a repjegynek mondjuk akár egy átlagára tekintve és a harmadára rúg, ha meg olcsón veszed, akkor a fele a különbség. Ezt a Wizzer szó nélkül benyeli, míg a Ryanair levonja. Tehát ilyen különbségek vannak. De összességében az elővetes macera meg a para, hogy most lesz valami változás, ugye, meg a megbízhatóság erről az oldalról azért, meg a kevesebb késés az a Ryanair mellett szól. Maga utazási élmény, ha már a géphez odaérsz és megy, és minden rendben van, akkor szerintem meg egyértelműen a Wizzer mellett szól. Na, nem vitatkozol. Azt hittem, hogy erre mondasz valamit.
Nem, csak gondolkodtam, hogy melyik szempont az erősebb. Csak ennyi.
És mire jutottál?
Hát nem tudom. Az az igazság, hogy szerintem talán kibírom azt, hogy egy picivel kényelmetlenebb a gép, hogyha egyébként pedig megbízható és tervezhetőbb. De hát mindenki döntse.
Na, hát próbáltuk a szempontokat földobni, meg a különbségeket összefoglalni, hogy profiban szervezhessen mindenki utazást, akár nagy kedve van utazni ezekkel a légitársakkal,
akár muszáj.
Úgyhogy ennyi fért az Okos Utas magazinba ma.
Igen, addig is olvassátok az okosutas.hu-t, hallgassátok a Rádiókafét, bízd magadban, utaz okosan, sziasztok!